Laudetur Jézus Krisztus.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Itt a Vatikáni Rádió.
Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Somogyi Viktória köszönti Önöket. Csütörtöki adásunk tartalmából. Ferenc pápa fogadta a katolikus törvényhozók nemzetközi találkozójának résztvevőit. Szabadság a közéletben. Varga János atya a bécsi Pázmáneum rektorának helyszíni tudósítása a Rimini meetingről. A szövetség megújítása. Martos Balázs atya elmélkedése az évközi 21. vasárnapra. Ferenc pápa fogadta a katolikus törvényhozók nemzetközi találkozójának résztvevőit. A Szentatya szerdán reggel az általános kihallgatás előtt találkozott a nemzetközi tanácskozás tagjaival a vatikáni 6. Pál aula kistermében. Az augusztus 23-a és 26-a között megrendezett 9. csúcstalálkozó résztvevői között a magyar kormány képviselői is jelen vannak. A Nemzetközi Katolikus Törvényhozók Hálózata a világ katolikus parlamenti képviselőinek közössége. 2010-ben jött létre, független és pártokon kívüli nemzetközi kezdeményezés. A szervezet minden év augusztusában a Róma közeli Frascatiban tartja találkozóját, amelyen rendszeresen részt vesznek a magyar kormány képviselői is. Ferenc pápa utalt az ülés idei témájára, amely a vallás és lelkiismereti szabadság kérdését állítja a középpontba. Ez a téma alapvető, és sosem volt olyan aktuális, mint ma, hangsúlyozta. A II. Vatikáni zsinat egyik legfontosabb dokumentuma is ezzel foglalkozik, a Dignitatis Humanae kezdetű nyilatkozat, amely 1965-ben született. Abban a történelmi pillanatban a zsinati atyák akodalmukat fejezték ki azokkal a rezsimekkel kapcsolatban, amelyek bár alkotmányukban elismerték az istentiszteleti szabadságot, arra kényszerítették állampolgáraikat, hogy tartózkodjanak hitük megvallásától, valamint megnehezítették és veszélyessé tették a vallási közösségek életét. A Szentatya beszédében kiemelte, hogy a keresztények és más vallási kisebbségek helyzete ma tragikus módon súlyosbodott olyan régiókban, ahol elhatalmasodott a fundamentalizmus. Ezeken a területeken elterjedtek az intoleráns, agresszív, erőszakos álláspontok, amelyek diszkriminációt, elnyomást és valós üldöztetést eredményeznek, amelyeket a hivatalban lévő hatalom nem mindig üldöz megfelelő módon.
Oggi la libertà religiosa e di coscienza deve fare i conti con due ideologie opposte, ma ugualmente minacciose.
Manapság a vallás és lelkiismereti szabadságnak két ellentétes, de egyaránt fenyegető ideológiával kell szembenéznie. A szekularista relativizmussal és a vallási radikalizmussal, amely valójában álvallásosságot takar. A pápa felhívta a figyelmet annak a valós veszélyére, ha a szélsőségesség és az intolerancia ellen ugyanezekkel az eszközökkel küzdünk szóban és tettekkel. A keresztények hivatása és küldetése az, hogy a föld sója, világosság és kovász legyenek az adott történelmi körülmények között. A politikai elkötelezettség útjára lépett személyeknek hozzá kell járulniuk a vallásszabadság meghatározó kérdéséhez.
Il politico cristiano è chiamato anzitutto a cercare con umiltà e coraggio di essere un testimone.
A keresztény politikus elsősorban arra kapott meghívást, hogy alázatosan és bátran tegyen tanúságot, és felkészültségével olyan törvényjavaslatokat kezdeményezzen, amelyek összhangban állnak az emberről és a társadalomról alkotott keresztény szemlélettel. Mindig keresse az együttműködést azokkal, akik osztoznak-e nézetben, ösztönözte a katolikus törvényhozókat Ferenc pápa. Szabadság a közéletben. Varga János atya a bécsi Pázmáneum rektorának helyszíni tudósítása a Rimini meetingről.
Köszöntöm a Vatikáni Rádió kedves hallgatóit Riminiből. Túl vagyunk a 39. meeting felén. A találkozó eddigi rövid összegzése ez lehetne. 68 kérdései ma is aktuálisak, a válaszokat keressük, és a résztvevők nem sajnálnak ezért semmilyen fáradtságot. Szabadság a közéletben címmel. Joseph Weiler a nemzetközi és európai jogprofesszora a New York Egyetemen és a Jean Monnet Központ társigazgatója, valamint Sabino Cassese nyugalmazott alkotmánybíró beszéltek. Cassese hangsúlyozta, a szabadság és a szabályok alapvetően konfliktusban állnak egymással. A közélet mindig olyan helyzeteket hoz létre, amelyek korlátozzák a szabadságot. Meg kell találni az egyensúlyt az egyéni és a közösségi érdekek között. Társadalmaink egyre inkább sok nemzetiségűvé, sok vallásúvá, sok kultúrájúvá válnak, csökken a homogenitás, ezért egyre szükségesebb a kiegyenlítés a különféle érdekek között. Ezért van szükség a szabályokra, gyakran egyre több szabályra. Weiler hangsúlyozta, a lényeg belül szabadnak lenni. Ha a külső szabadság adott is, lehet, hogy valaki rabja az internetnek, a médiáknak, a karriernek, a pénznek. Aki boldog akar lenni, meg kell legyen a belső szabadsága. Mi a kötelezettségem másokkal szemben, de mi saját magammal szemben. Ez a belső szabadság. Felelősnek lenni önmagunkért, és nem mást hibáztatni, fűzte hozzá. Az Emberi Személy Egysége címmel Pilar Vigil szülésznő gyógyász orvos, a Chilei Katolikus Egyetem docense, a Pápai Életvédő Akadémia tagja, a Teen Star program vezetője és Don José Claveria, a Sacro Cuore di Milano alapítvány rektora beszéltek szerelemről, párkapcsolatról, szexualitásról. A Teen Star program a világ közel 30 országában működik, Argentinától Ugandáig, Ausztriától Zimbabvéig. Különböző korú fiatalok számára jött létre, hogy erősítsék bennük a szexualitás érzelmi dimenziójának tudatosságát, és a felelős párkapcsolatra, család alapítása nevelje az új nemzedékeket. Többek között elhangzott. Szabadság és szabadosság között lényeges a különbség, ami kapcsolataink által egy életre meghatározó. Emberek vagyunk, de nem elszigetelt egyedek, hanem kapcsolati lények. A szeretet csak akkor lehetséges, ha mentes a manipulációtól. Ez erős identitású személyiségek számára lehetséges, amihez szükséges, hogy legyenek barátaink, közösségünk, értékrendünk, és hogy a horizontra tekintsünk. A lényeg, hogy helyesen használjuk el szabadságunkat, és hogy mi az a végső cél, amiért együtt vagyunk. Az erők, amelyek a történelmet mozgatják. Mózes furcsa esete. Nagy érdeklődés kísérte az ortodox zsidó Joseph Weiler professzor és Don Stefano Alberto ószövetségi katekézisét, amelyben Mózes személyiségét elemezték. Kezdetként elhangzott, a Biblia nem idealizálja a főszereplők alakját, így Mózesét sem. A szó ma szokásos értelmében nem volt boldog ember. Mózes kiemelkedő egyéniség, nem volt hozzá hasonló proféta, de tragikus gyermekkora volt, majd szembesül népe rabságával, aztán menekülnie kell, családi életéből pedig hiányzott az érzelmi oldal. Nagyon hirtelen haragú ember volt, benne az igazságosság erősebb volt, mint az irgalom. Élete vége is tragikus, meglátja az ígéret földjét, de meghal, nem jut be oda. Föláldozta egyéni boldogságát, hogy Istent és a népet szolgálja. De ő Isten kapcsolatában, hivatásában boldog volt. Mózes arra volt kiválasztva, hogy kivezesse a választott népet a fogságból, átvegye a törvényt, és a rab népet szabad néppé formálja, ha kell, közben járjon érte. Ezért volt ilyen kemény az egyénisége, mondta Weiler. Mózes személyében és Istenhez való hűsége által az alakította a történelmet, aki boldoggá teszi az embert. Don Stefano így kezdte. Mózes története a mi történetünk. Is, fűzte hozzá nevetve Weiler. Mózes nem nélkülözi az emberi tulajdonságokat, sem a nagyságot, sem a hibákat, folytatta Don Stefano Alberto. Isten Ábrahám, Izsák, Jákob és Jézus Krisztus istene, aki belép a történelembe, elegyedik minden emberi körülménnyel. Most, amikor a nyugati kereszténység éppen a pusztai vándorlás idejét éli, nem tudni, lesz-e 40 év, vagy talán tovább is tart, folytatta az atya, ami számomra megkapó Mózesben a szívből jövő párbeszéde Istennel, mert előtte senkinek nem volt ilyen bátorsága. Ha nem jössz velünk, mi nem mozdulunk innen, mondja Istennek. Ez az ember telekorlátokkal ennyire egyedi. És Isten kérdésére mit akarsz, így válaszol, mutasd meg nekem arcodat. Előtte senki nem mondott ilyet. A válasz, arcomat nem láthatod, mert nem láthat engem ember úgy, hogy életben maradjon. Itt kezdődött egy dráma, érvelt a milánói paptanár, amit a keresztény esemény nem eltöröl, hanem felmagasztal. A családiasság, a misztérium közelsége. Mert Isten az ő népével vonul, és ez nem teszi a misztériumot kevésbé misztikussá, titokzatossá. Mert a misztérium, amely ilyen közelivé tette magát, még inkább titok. Mózes alakja segít elfogadni ezt a közelséget és titokzatosságot, ami egy olyan Isten sajátossága, aki emberségünk leghátsó szegletében is szeretne jelen lenni. Szabadság és remény. Az Angelo Scola bíboros nyugalmazott milánói érsekkel készült életrajzi könyv szerzője Luigi Geninazzi is jelen volt a találkozón. Alberto Savorana, a Comunione Liberazione szóvivője kérdezte a főpásztort arról, ahogyan most visszatekint életére, hivatására, papi, püspöki szolgálatára. Scola bíboros többek között elmondta, Ferenc pápa a gondviselés újdonsága, akit tanulnunk kell. Hangsúlyozta a személyes tanúságtétel fontosságát. Aki hiteles tapasztalattal rendelkezik a valóságról, képes meggyőző módon továbbadni az igazságot. Természetesen értékelni kell, hogy az adott történelmi helyzet mit kíván meg tőlem. Elmesélte egy személyes élményét. Egy lelkipásztori látogatás alkalmával egy hívő elmondta neki, most temette el 59 éves fiát, akit egész életében ápolnia kellett. Erre ő hirtelen nehezen tudott mit mondani, kereste a megszokott klerikális válaszokat. Elmosolyodott, és annyit mondott a férfinak, meg fogja kapni érte a jutalmát. Mire ő így válaszolt, nem, már megkaptam, mert megtanultam szeretni. Ez a tanúságtétel, tette hozzá a bíboros. A szabadság csak ha helyesen használjuk, ha mélyül és teljesebbé válik, akkor vezet a boldogságra. A szabadság tragédiája, ha megszerzi magának egy ideológia és utópiává válik. A fiatalok használják a szabadságokat, de sokszor rosszul. Viszont abban a szülők a hibásak, ha nem tudnak mit mondani saját szabadságukról, ha nem tudják segíteni, nevelni gyermekeiket. Kiemelte a nagyszülők nemzedékének fontosságát is, ne csak babysitterek legyenek, mondta, sok mindent a kisgyermek a nagyszülőktől tud megtanulni. Savorana végül egy Giussani idézetet olvasott fel, amit Scola bíboros nagy egyetértéssel hallgatott. A szülők talán legnagyobb áldozata látni saját gyermeküket, akiket szeretettel neveltek, mindent megadtak nekik, amit csak adni tudtak, olyan döntéseket hozni, olyan utakat választani, vagy olyan ítéleteket alkotni, amelyek eltérnek attól, amit ők helyesnek tartanak. Nagy kísértés a lelkük fölötti hatalom, birtokolni őket az ő javuk érdekében, megvonni tőlük a szabadságukat, hogy biztosítsuk a boldogságukat. Krisztus azért halt meg, hogy meghagyja a szabadságunkat. Nem létezik számukra egy olyan boldogság, amelyet nem ők választottak, egy sors, egy út, amelyet nem ők ismernek fel. És ez alázatot követel tőlünk, amelyről a főpap most mindenki előtt tanúságot tett, mondta befejezésül a moderátor. Szíria esete címmel naponta sor kerül egy-egy beszélgetésre, sajnos csak szűkebb körben. A témák keresztények szenvedése, a mi testvéreink, pusztítás és újjáépítés, a múlt titka. Gian Michalessin, aki a témában riportfilmet is forgatott és könyvet is írt, egyenesen elárult testvérekről beszél. Teszi ezt személyes tapasztalatai alapján, de a szír keresztény közösség is cserben hagyva érzi magát a nyugati világ keresztényei részéről, mondja. Varga Jánost hallották Riminiből. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A szövetség megújítása, Martos Balázs atya elmélkedése az évközi 21. vasárnapra.
Józsué könyve azt mutatja be, hogyan veszi birtokba az ígéret földjét Izrael népe Mózes halála után. Józsué választott nép vezére, idealizált szereplő, aki mindenben az Úr akarata szerint jár el, gyengeségek, hibák és bűnök nélkül. Józsué idején a nép tökéletesen megtartja a törvényt, ezért jó sora van. Az Úr mindig mellé áll a bajban. Józsué számos esetben hasonló eseményeket él át, mint Mózes. Például vezetésével a nép száraz lábbal kell át a Jordánon. Megünnepli a pászkát Gilgában. Isten jelenlétében neki is le kell oldani a saruját, ahogy annak idején Mózesnek. Józsué az ígéret földjén viszi tovább Mózes, illetve inkább Isten művét. Az Úr Izrael istene a pusztában vezette népét, Józsué által pedig bizonyítja, hogy otthonra találásának is őre, az ígéret földjén is oltalmazza és segíti. E párhuzamok sorába illeszkedik Józsué könyvének befejezése, a 24. fejezet, amely a sínai hegyi szövetségkötéshez hasonlóan most az ígéret földjének területén, Szíkem városában írja le a szövetség megújítását, ünneplését. Az Egyiptomból való kivonulás, a Sínai hegy, mint a szövetség kötés helye, Izrael életében egyfajta archaikus emlékké, szent múltá változik, amelyet azonban a jelenben is ünnepelni kell, a mindennapi történelem keretei között is meg kell jeleníteni. Józsué könyvében először a 8. fejezetben történik hasonló kezdeményezés. A bibliai szöveg ott azt hangsúlyozza, hogy Józsué Mózes törvényének megfelelően járt el. Itt a 24. fejezetben erőteljesebben kiemeli Józsué szavait, aki emlékezteti a népet Isten eddige vezetésére, illetve határozottan választás elé állítja őket, vajon az Úrnak akarnak szolgálni, vagy más isteneknek. A szikemi eseményt országgyűlésnek is szokták nevezni, részben, hogy megkülönböztessék a valódi és eredeti Sínai-hegyi szövetségkötéstől, részben, hogy utaljanak arra, itt már a letelepedett törzsek gyülekeznek össze, és mindenki a saját birtokára tér vissza. Szikem ősi eseményeket látott. Amikor Ábrahám ígéretet kapott Istentől, Szikemben oltárt épített. Jákob is oltárt emelt Szikemben, miután kibékült bátyjával Ézsauval, és újra letelepedett Kánaán földjén. Szikem tehát fontos, szimbolikus jelentőségű település. Nem véletlen, hogy az ország kettészakadása után egy ideig Izrael fővárosa. Később a szamaritánusoknak a zsidóságtól való elkülönülése idején a szamaritánus kultusz központja is lett. Józsué szavai kihívás elé állítják az izraelitákat, válasszanak. Józsué a vezető többször is megismétli, mi, én és házam népe az Úrnak szolgálunk. A nép számára egyre világosabb, hogy az Úr szolgálata, vagyis a neki élt élet, egy olyan élet, amely az Istennek való odaadásban találja meg kiteljesedését, a valódi szabadság lehetősége. Más isteneknek szolgálni a bizonytalan múltba való visszafordulás, az egyiptomi szolgaságban való megrekedés. A bátor döntés Isten mellett a szabadság alapja. Ez történik Izrael történetének e szimbolikus helyén. A nép sajnos nem lesz hűséges az ígéretéhez. Isten mégis őrzi ezt a helyet az ígéret földjén. Talán éppen ő óvja a szövetség emlékét a nép szívében is. Ehhez a helyhez a hívő visszatérhet, nem csak bűnbánattal, hanem reménnyel teljesen. Az evangéliumban Jézus az, aki kihívás elé állítja tanítványait. Ti is el akartok menni? Még nem mutatta meg pontosan, milyen lesz az új és örök szövetség, de az égi kenyérről, odaadott testéről és véréről szóló beszéddel alaposan előre jelezte. Ezt a szövetséget Jézus köti, és ő táplálja választottait egész földi zarándok útjukon. Minden pillanat, amikor mellette igyekszünk dönteni, amikor kimondjuk magunknak és másoknak, hogy megsejtettünk valamit Jézus szavainak belső igazságából, felszabadíthat, felbátoríthat, mellé gyűjthet, hogy így vezetésére bízzuk magunkat, és teljesebben éljen bennünk és köztünk az Isten országa.
Martos Balázs atya elmélkedését hallották az évközi 21. vasárnapra a Szövetség megújítása címmel. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus.
Napindító. A Mária Rádió reggeli magazin műsora. Igéző.
Vallomások Isten szaváról.